Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van.
Amen.
Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvének 44. részéből olvassuk Isten írott igéjét. Ézsaiás könyve 44. részéből az első 6 verset olvasom fel. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, kit én elválasztottam. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákob, és te igaz nép, kit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásinál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti, és a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura, én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te mondtad, hogy te vagy az első és az utolsó, és rajtad kívül nincsen Isten. Hadd imádjunk téged, és hadd hódoljunk előtted. Köszönjük néked, hogy elfogadod a mi imádatunkat és hódolatunkat. És köszönjük, hogy te magad vagy az, aki erre indítasz is bennünket, a te igéddel, a te parancsolatoddal. Köszönjük te néked, hogy lelked munkálkodik a szívünkben, hogy ne bálványok előtt hódoljunk, és ne azoknak engedjük meg, hogy irányítsák a gondolatainkat, az életünket, amik nem Istenek, hanem neked engedjünk beleszólást az életünkbe, életvitelünkbe, gondolkodásmódunkba. Szeretnénk most is megengedni néked, hogy beleszólj a mi életünkbe, a mi lelkünkbe, és meghatározd, formáld úgy, ahogy neked tetszik az. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus által szeretsz bennünket. Úr Jézus Krisztus, hadd magasztaljunk és hadd dicsérjünk téged, aki megbékítetted a bűnösök iránt mennyei atyádat, és így tudhatjuk, hogy szeret bennünket, és tudhatjuk, hogy jó indulattal, kegyelemmel van hozzánk. Hadd dicsőítsünk téged, Úr Jézus, a te áldozatodért, amit a kereszten éppen ezért mutattál be, és hadd dicsőítsünk azért, mert most feltámadott Úrként is közbenjársz érettünk ott a mennyben, a láthatatlan világban, és esed ezzel azért, hogy mi az Atya igazi imádóivá legyünk, és a te igazi követőiddé váljunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma is így állhatunk meg előtted. Így lehet együtt ez a gyülekezet. És így lehetnek együtt nem csak ebben a városban, hanem az egész országban, sőt ország határon kívül is azok, akik keresnek téged, és akik már imádnak téged. Kérünk, áldj meg minden helyet, mennyei atyánk, legyél ott, munkálkodj lelked által, vonzad az embereket a te egyszülött fiadhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Kérünk, dicsőítsd meg magad ezen a napon az egész világ előtt. Köszönjük néked, hogy elcsöndesedhet a mi szívünk, és reát hallgathatunk ebben az órában. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 164. dicséretünket. A 164. dicséretünknek az első versét, ami így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvének 39. részéből olvassuk, a 39. vers második és harmadik verséből. És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala, és az ő egyiptomi urának házában vala. Látá pedig az ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr minden szerencsését tesz az ő kezében. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon újra és újra Józseffel szembesültünk, és láttuk, hogy mennyi igazságtalanság érte, sokszor nem úgy bántak vele, hogy Istennek tetsző lett volna. Láttuk, hogy megtapasztalta a keserűséget, láttuk, hogy kilátástalan helyzetekbe is belejutott. Ami mindezek közben feltűnhetett, hogy József ezekben a kritikus élethelyzetekben talpon maradt. Az igazságtalanságok nem törték össze, a keserűs pillanatok nem tették megkeseredett emberré, a kilátástalan helyzetekben nem vált kétségbe esetté. Valami könnyedséggel kerüli el a helytelen reakciókat, és találja meg mindig a helyes utat. Végül az ő igazán fordulatokban bővölködő és kalandos élete boldog véget ért a földön. És aztán tudjuk, hogy nem csak itt ért véget, hanem odaát folytatódott, és hisszük, hogy most már ő az Úrnál van. Ahogy így elgondolkozunk az életén, egy kicsit az a benyomásunk támadhat, mintha nem is egy hétköznapi ember lett volna ez a József, hanem valami hollywoodi filmcsillag, aki hasonlóan vészeli át egy-egy filmben az élet nehézségeit, és élete végül is egy sikertörténetté kerekedik, egy szép happy endes befejezéssel. Olyan egy kicsit József élete, mintha nekünk, földi halandóknak, ehhez az ő útjához hát nem sok közünk lenne. De hát mégiscsak van hozzá közünk. És ahogy ezen gondolkoztam, fölmerült bennem az a kérdés, hogy vajon mi volt ennek a Józsefnek, aki mégiscsak hozzánk hasonló ember volt, mi volt ennek az embernek a titka? Mi volt az életének a titka? Talán némelyek látták azt a filmet, aminek ez a cím, hogy Forrest Gump. Ez egy emberről szól, életrajz az egész film. És ennek a filmnek a kerete az, hogy száll egy kis tolpihe a levegőben. A szél ide-oda fúj, és az össze-vissza, hogy a szél áramlatok jönnek, ide-oda röppen, egyszer csak lent van a földön, aztán szépen fölemelkedik, és fölemelkedik a fák fölé, fölemelkedik a város fölé, és aztán hogy eltűnik a semmibe. Ezzel kezdődik a film, és ezzel is végződik. Amivel azt akarja kifejezni a filmnek a rendezője, hogy ilyen az ember élete. Életünk hasonlít egy tolpihéhez, amit a véletlen, a sors, emberek szeszélye ide-oda lögdös. Szépen hol itt vagyunk, hol ott vagyunk, itt fordul egyet az életünk, ott fordul egyet, itt jó, ott rossz. A lényeg az, hogy semmi szilárd irányítás nincs, a tolpihe élet nem egy valakinek a kezében van, hanem a sors, a véletlen, az emberek, a politika, a gazdaság ide-oda sodorja az ember életét. Vajon ez volna József életének a titka, a magyarázata? Vagyis a véletlen? Ahogy Forrest Gumpot úgy mond, a véletlen sodor Józsefet, és a véletlen sodorgatja ide-oda. Testvérek, nem ez az ő életének a titka. Nem ez, hanem valami más. De mi? Mi az ő életének a titka? Hála Istennek, hogy nem kell nagyon találgatnunk, mert maga az írás megadja erre a választ. A 39. részben négyszer olvassuk ugyanazt a kis, rövid megjegyzést. Amit föl is olvastam, az Úr Józseffel volt. Az Úr Józseffel volt. Egészen rövid kis megjegyzés. Ez mintha nem is lenne olyan jelentőségteljes, sőt egész jelentéktelen. Nem is tűnik talán fel az embernek, hogy olvasgatja a szöveget. Mert ez annyira kis lényegtelen mozzanatnak tűnik. Az Úr Józseffel volt. De ha elgondolkozunk, testvérek, akkor ez a kis rövidke megjegyzés mindjárt hatalmas jelentőségűvé válik. És itt megint megtapasztaljuk, hogy a nagy dolgok az a kis dolgokon múlnak. Ez a kis jelentéktelen kis mondat. József egész életének a titka. Az Úr Józseffel volt. Miért volt vele az Úr? Miért volt vele az Úr? Azért volt vele az Úr, testvérek, mert az Úr szerette Józsefet. És úgy határozott, hogy vele lesz. Közösséget vállal vele. Szövetségesének tekinti. És József akárhol van, mindig és mindenhol vele lesz. Ezt a döntést Isten önmagára tekintettel hozta. És nem azért, mert József ezt a döntést kiváltotta Istentől. Nem azért volt az Úr Józseffel, mert József azt mondjuk így kiérdemelte, vagy megérdemelte. Például azzal, hogy olyan nagyszerű gyerek volt, olyan engedelmes fiú volt, olyan tiszta, szent életű ember volt, olyan tisztán beszélt és viselkedett, hogy Isten csak ránézett, és mindjárt gyönyörködni kezdett benne, és azt mondta, hát ez megérdemli ez a fiatal ember, hogy én vele legyek, hiszen olyan nagyszerű ember ez. Nem így történt, testvérek. József ugyanúgy bűnös ember volt, mint bármelyikünk. Bűnös ember volt. Ő is Isten nélkül született, és biztos, hogy Isten törvényét számtalan alkalommal ő is megszegte. Biztos, hogy voltak neki is tisztátalan gondolatai, haragos indulatai, gyűlölködés volt a szívébe, büszkeség, gőg. Egyáltalán nem biztos, hogy az Urat mindig úgy szerette, ahogy az élete későbbi szakaszában látjuk. Egyáltalán nem biztos, hogy nem lopott, hogy nem volt a szüleivel tiszteletlen, hogy nem hazudott soha. Ő is egy bűnös ember volt, és ha valamit ő kiérdemelt, valamit megérdemelt az Istentől, akkor az éppen nem az volt, hogy az Úr vele legyen, hanem az, hogy az Úr ellene legyen. Ám de az Úr saját magára tekintettel úgy döntött, hogy ő Józsefet szeretni fogja, és ezzel az emberrel vele lesz. És aztán József ezt az isteni döntést, ezt elfogadta. És a maga részéről, hogy így mondjam, aláírta, nem tiltakozott az Úr társasága ellen, sőt, kívánta azt. Ő maga, a maga részéről elfogadta, és akarta, hogy az Úr vele is legyen. Testvérek, kicsit hagyjuk ott Józsefet, jöjjünk hozzánk, nézzünk magunkra. Az Úr nem azért akar velünk lenni, mert mi olyan jó emberek vagyunk. Mert mi templomba járunk, Bibliát olvasunk, olykor-olykor imádkozunk, szószéken állunk, igyekszünk szentül viselkedni, jó gyerekek, jó lányok, jó fiúk lenni, hanem azért akar velünk lenni, mert szeret bennünket, önmaga miatt. A legcsodálatosabb megfogalmazása ennek, hogy Isten ezért akar vele lenni egy ember, illetve egy néppel, Mózes könyvében, az 5. könyvben található leírva, ahol a 7. részben Isten ezt mondja Izraelnek, az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, hogy saját népe légy néki minden nép közül a föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott ki titeket, mert minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, melyel megesküdt volt a ti atyáitoknak, és hogy megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget. Miért van Isten Izraellel? Mert szerette őket. És úgy döntött, hogy velük lesz. És megesküdött rá, hogy velük lesz. És ő hűséges ahhoz az esküz, amit tett. Nem azért, mert Izrael olyan nagy nép lenne, akár létszámbelileg, akár szellemi minőségébe, vagy lelki minőségébe. Nem ők érdemelték ezt ki. Hanem azért vagyok veletek, mert én veletek akarok lenni. Egyszerűen azért, mert így döntöttem, és szeretlek benneteket. Ez nekünk is ugyanígy érvényes, testvérek. Ha elgondolkozunk azon, hogy vajon az Úr miért akar velünk lenni, még csak az árnyéka se jusson eszünkbe annak, hogy azért, mert mi ezt megérdemeljük. Mert mi olyan régen fölvettük a kereszténységet, magyarok. Mert mi helyet adtunk a reformációnak, mert mi protestánsok vagyunk, mert mi meg vagyunk keresztelve, mert mi urvacsorázunk, mert mi megtértünk. Eszünkbe ne jusson, testvérek, hogy az Úr azért van velünk, amit bennünk lát. Az Úr azért van velünk, mert velünk akar lenni. Úgy határozott, hogy szeretni fog bennünket, és közösséget vállal velünk. Saját maga miatt van velünk. Ha mi magunkra nézünk, testvérek, akkor ugyanazt kell lássuk magunkban, mint amit József láthatott. Tudnélik a bűnöket, az istentelenségeket, és ezt látjuk is. Vak, aki nem látja. Ha azokra nézünk, testvérek, hogy hányszor miket gondolunk mi, hogy beszélünk az emberekkel, hogy viszonyulunk egyáltalán az Úrhoz, a szent dolgokhoz, a lelki testvéreinkhez, az ő népéhez, a Bibliához, az imádsághoz, az ő törvényeihez, Jézus akaratához, testvérek, akkor azt mondjuk, hát mi ezt lépten, nyomon megszegjük. Más se tudunk csinálni, mint megszegjük. És ha ránk néz, testvérek, akkor ő a szent csak egy nagy sötétséget lát, a bűnöknek a sötétségét látja. Ő maga mondja ezt nekünk. De mégis szeret bennünket, és velünk akar lenni. Jusson eszünkbe, testvérek, mondjuk Józsué. Emlékszünk arra, hogy amikor ott állt az Izrael nép az ígéret földje határán, Mózes nem mehetett be, hát átvette tőle a vezetést Józsué. De Józsué félt, és remegett, mert egy népet kellett vezetnie egy ismeretlen földre, amit el kellett foglalniuk, és ott csaták várták őket, harcok várták. Az Úr azonban odaáll mellé, és azt mondja neki, ne félj, mert én veled vagyok, Józsué. Én veled vagyok. Szó sincs arról, hogy azért, Józsué, mert egy olyan hős harcos vagy, olyan erős gyerek vagy, olyan erős szilárd a hited. Én mostantól úgy döntöttem, hogy veled leszek, mert én szinte kevesebb lennék, ha nem tartanék veled. Szó sincs erről. Isten úgy döntött, hogy Józsuéval lesz. Jeremiás elhívására emlékezzünk vissza. Elhívja Isten a prófétai szolgálatra. De Józsué megijed. Hát hogy az Úr üzenetét tolmácsoljam én ennek az istentelen népnek? Hát ezek nem akarják hallani az Úr szavát. Én meg ráadásul fiatal vagyok, gyenge vagyok, erőtlen vagyok. Elkezdi az Úrnak mondani, nem lehet ez, Uram. Hát ez, én ilyen-olyan vagyok. Az Úr azt mondja neki, nem érdekes ez, hogy te milyen vagy. Én veled leszek, mondja neki. És akkor szó sincs arról, hogy azért, mert te benned látok valamit, Jeremiás. Én látom benned, hogy ott bujkál benned a jó, és te nagyon hűséges szolgám leszel nekem, és én építek a te benned rejlő jóságra, nagyszerű képességeidre. Szó sincs ilyenekről. Isten úgy döntött, hogy Jeremiással lesz. mert szerette Jeremiást. Kedves testvérek, felejtsük el, hogy az Úr esetleg azért van velünk, mert mi azt bármivel is kiérdemeltük, vagy megérdemeljük, vagy rászolgáltunk. Ha az Úr velünk van, akkor egyes, egyedül azért van velünk, azért vállal velünk közösséget, azért van velünk, mert úgy döntött irántunk való szeretetből, hogy velünk akar lenni. És nem ellenünk. De lépjünk tovább, testvérek. Egy pillanatra vessünk egy gondolatot arra is, hogy mikor volt az Úr Józseffel. Vele volt, mikor? Mindig, testvérek. Ez egy csodálatos dolog, hogy Isten úgy döntött, hogy vele lesz, és akkor onnantól kezdve mindig vele volt ezzel a József. Most is vele van. Vele volt a nehézségek között. Úgyhogy énekeltük ebben a kis 272. dicséretünkben is. Velem van az Úr a nehézségek között. Vele volt az áldások között is, az örömök között is. Fönt is, lent is. Hű utitársa volt az Úr. Vele volt az Úr akkor is, amikor József nem érezte az Úr jelenlétét. Előfordulhatott ez is, testvérek, hogy József úgy érezte, hogy az Úr nincs vele, sőt, esetleg ellene van, hogy elfordult, hogy elhagyta őt. De az Úr akkor is vele volt. Vele volt az Úr az otthon melegében, amikor csak Jákob és az ő testvérei, azok családjai, a szolgák, az állatok között élt. Ott is vele volt az Úr. És aztán, amikor elkerült egy teljesen idegen környezetbe, Egyiptomba, a pogány kultúrába, számára abszolút ismeretlen emberek közé, Potifár és a rabszolgái közé, a börtönőr és a börtöntöltelékek társaságába. Ott is vele volt az Úr. Az Úr mindig Józseffel volt, és most is, ahogy mondom, vele van, örökre vele van. Igen, testvérek, az Úr így van velünk is. Ha velünk közösséget vállalt, akkor velünk marad örökre. Velünk marad a rossz pillanatainkban. Velünk marad, amikor betegek vagyunk, amikor haldoklunk, amikor meghalunk, és velünk marad örökké. Velünk van itt a Földön akkor is, amikor örömeink vannak. Amikor nagy örömeink vannak, mert ez vagy az történik körülöttünk, vagy a családunk, vagy az életünkben, és örvendezünk. Az Úr akkor is ott van mellettünk. És velünk lesz az örökké való örömben is. Hogyha valaki már munkanélküli, a munkanélküliségben is vele van az Úr. Ha valaki tud dolgozni, ott is vele van az Úr a munkahelyén. Az Úr vele van fiatallal, vele van a gyenge idős emberrel. Vele van azzal, akinek családja van, és vele van azzal, aki magányos ember. Testvérek, ha pihenünk, ha dolgozunk, ha bármit csinálunk, és bárhol vagyunk, ha az Úr úgy döntött, hogy velünk lesz, akkor velünk van. Honnan tudjuk ezt? Onnan, testvérek, hogy megígérte. Maga Jézus mondta az ő szerető tanítványainak, az ő benne bízó tanítványainak, íme én ti veletek vagyok. Minden napon a világ végezetéig. Ez az egész egyháznak szól, de a tanítványoknak egyenként is. Az Úr az ő egész népével vele van a világ végezetéig, sőt utána is. És ez az egyes hívő emberekre is vonatkozik. Ha mi Jézus szeretői vagyunk, ha Jézus imádói, ha Jézus követői vagyunk, velünk van az Úr. Az ő ígérete alapján tudhatjuk. Nem kétséges, testvérek, hogy az Úr az ő ígéreteit mindig betartotta, és befogja, ma is betartja. Ígéretei megállnak, mert ő a hűséges Isten, és nem azért lett velünk, hogy aztán utána magunkra hagyjon minket egy pillanatba. Isten nem ilyen, hogy meggondolja magát, hogy na most akkor veled leszek egy kis ideig, aztán utána magadra hagylak be téged. Ezt mi szoktuk csinálni egymással, de az Isten nem ilyen. Hogyha valaki mellé odaállt, és valakivel szövetséget kötött, akkor ezt a szövetséget szentnek és öröknek tekinti. És nem azért köt, hogy utána egyszer csak magára hagyja az illetőt. Még akkor se hagyta el, még Izrael népét se hagyta el, amikor Izrael ellene fordult, és a szövetséget megszegte. Ha az új szövetségben nézünk, azt mondja az Úr, ha ti hűtlenkedtek, én akkor is hű maradok hozzátok. Az Úr hűséges Isten, és ha megígérte, hogy veled leszek, akkor veled is van. Akkor is, ha nem érzed, akkor is, ha nem hiszed, akkor is, hogyha éppen szövetségszegő vagy, akkor is veled van az Úr. Nem kétséges, testvérek, az sem, hogy a sátán ezt el akarja takarni az Isten gyermekei elől. Nagyon sokszor azzal a kísértéssel jön, azzal a gondolattal jön a fejünkbe, hogy az Úr elhagyott téged. Elhagyott téged az Úr. Nem törődik veled. Csak egy ideig volt a te úti társad, a te szövetségesed, de most már ellened van. Nem szeret már téged az Úr. Magadra hagyott. Egyedül vagy, egyszál magad a világban, mint a kis ujjam. Testvérek, a sátán tudja, hogy miért csinálja ezt. Nagyon jól tudja, hogy miért csinálja. Mert ha egy hívő ember ezt elhiszi, hogy az Úr elhagyta őt, és nincs már vele, akkor az a hívő, az annak vége van. Az többet nem tud a sátán ellen, a világ ellen, önmag ellen, a bűn ellen harcolni, egy árva tapottat se tud lépni előre. Azt elintézte a sátán. Az már nem ellenség neki, nem ellenfél. A sátán tudja, hogy neki az az ellenfél, aki tudja, hogy velem van az Úr. Jeremiás az ellenfele volt. Az ő hívő nép, aki tudta, hogy velük van Jézus az ő lelke által, az ellenfele volt a sátának. Ma is azok a sátának az igazi ellenfelei, akik tudják, hitáltal tudják, hogy az Úr megígérte, tehát velem van az Úr. Ne higgy a sátán hazudozásainak, hanem higgy az Úr igazságának. És ha egyszer tudod, hogy az Úr veled van, akkor tudjad, hogy mindig veled van. Mindig. Akárhol, akármi történik veled. A harmadik kérdés, ami fölmerült bennem, testvérek, hogy milyen gyakorlati haszna van annak, hogy velünk van. Nézzük csak Józsefet. Van-e valami gyakorlati haszna annak, hogy az Úr Józseffel van? Hát láttuk, hogy érte igazságtalanság, keserűség, érte őt kilátástalan helyzet, és emlékezzünk vissza, testvérek, az ő kiegyensúlyozottságára. Láttuk pánikba esni Józsefet? Ha pánikba esett volna, valószínűleg leírna a Biblia, mert a Biblia nem szokta eltakargatni előttünk az Isten embereinek úgymond a bűneit vagy a hibáit. Leírná minden valószínűség szerint, leírná róla, hogy József a börtönben pánikba esett. Más szavakkal, de ez lenne a lényeg. Kétségbe esett. De nem olvasunk ilyet. Mindig egy ilyen kiegyensúlyozottságot sugároz az élete. Emlékszünk arra, hogy akár rabszolga volt, akár az ország második embere, szabad a jóra. Arra, hogy azt csinálja, amit az Isten mond neki. Szabad a jóra. Látjuk az ő békességét, ami mindig benne van. Látjuk, ahogy neki feszül az újabb és újabb tennivalóinak, akár Potifárházába, akár a börtönbe, akár Egyiptom második embereként, neki dől az előtte lévő feladatoknak, és nagy szorgalommal és nagy becsületességgel elvégzi a munkáit. Látjuk, hogy milyen teherbíró ember. Milyen terhelhető és teherbíró ember, aki hű a kevesen, és aztán hű a sokon is. És szemet szúrhat, testvérek, nekünk az ő boldogsága. Mert ez az ember a legkevésbé is azt a benyomást kelti bennünk, hogy egy boldogtalan, nyomorult, szerencsétlen ember volna. Ha elolvassuk az életét, akkor átsugárzik rajta nem egy kis-kis öröm, egy néha-néha egy kis öröm sugár, hanem egy alapvető boldogság. Ez az, ennek az embernek az élete rendben van. Azt mondom, testvérek, hogy mindez, amit elmondtam, és még ennél sokkal több, abból jött, abból következett, abból folyt, hogy az Úr vele volt. Ezek a gyakorlati dolgok azért voltak így, mert az Úr vele volt. Ha még Potifár is észrevette, akkor nekünk is észre kell venni. Azt olvasjuk itt a harmadik versben, hogy látta pedig az ő ura, hogy az Úr van vele. Hát mit lehet itt tenni? Még Potifár, a pogány ember is meglátta, hogy ez az ember, ez az Úrnak a kegyeltje. Vele van az Úr. Ez akármihez hozzáér, minden jó sül el. Testvérek, ha megnézünk más embereket a Bibliából, akikkel ugyancsak vele volt az Úr, ott is ugyan ezt látjuk. Tele van az életük az ebből származó gyakorlati hasznokkal. Mózesnek azt mondja Isten a csipkebokornál, indulj el, én veled leszek. Hát Mózes egy kicsit még vonakodik, de azért csak ráhagyatkozik az Úrra, és azt mondja, hát ha veled van, akkor megyünk. És elindul egy teljesen reménytelennek tűnő vállalkozásra, hogy kivezesse ugye Egyiptomból Izrael népét. Abszolút reménytelen, kilátástalan a dolog. Ő is tudja, te, uram, te velem leszel, hát akkor megyek. És véghez is viszi ezt a dolgot, tudjuk nem ő, hanem az Úr általa, de azért mégiscsak van valami gyakorlati hasznának, hogy az Úr vele volt. Aztán látjuk, testvérek, Józsét, akit már idéztem is az előbb. Azt mondja neki az Úr, veled leszek, Józsué, gyakorlati ténykedésbe kezd. Elkezdi vezetni Izrael népét, Izrael seregeit. És olyan bölcsességgel vezeti azt a sereget, hogy Isten, és Isten nyilván megáldja, és vele van, és győzelemre viszi őket, de Józsué mégis egy rendkívüli egyénisége Izrael történetének. És ott vannak, testvérek, az új szövetségű Pál apostol. Hát ha van ennél reménytelenebb foglalkozás, testvérek, mint hogy kimenjünk egy abszolút pogány világba, és ott az evangéliumot kezdjük hirdetni, hát akkor ez a de Pál erőt vesz az Úrtól, aki vele van, bölcsességet vesz, és hogy így mondjam, neki megy ennek az egész pogány világnak, hitetlen embertömegnek, ami akkor ott körülvette őt, és viszi az evangéliumot egyik városról a másikra, és hirdeti, nem szégyelli zsidók között, pogányok között, hívő őket a Krisztushoz. És az Úr vele van, és megáldja a munkáját. Sorolhatnánk, testvérek, de nem kell. Ha az Úr velünk van, akkor azt, testvérek, meglátszik. Valamiből csak meglátszik. Észre fogja venni a szomszéd, a férj, a feleség, a mit tudom én kicsoda. Ezzel az emberrel vele van az Úr. Mert eznek békessége van, vagy kiegyensúlyozott, vagy megtalálja a bölcs döntéseket, vagy szelíden tud válaszolni, vagy teherbíró képessége van, lelki ereje van. Meglátszik, hogy ez nem önmagától csinálja ezeket, vele van az Úr. Észrevehető, mert gyakorlati következményei vannak, testvérek, ha velünk van az Úr. Nem valami elvi, teoretikus dolog ez. Hasznunk van belőle, testvérek, nekünk is. Mert ha velünk van, akkor mi is rendben leszünk. És boldog emberek leszünk. Végül, testvérek, még egy gondolatot engedjenek meg. Ez pedig, vajon az Úr velünk akar-e lenni? Úgy fölmerült bennem, hogy miután ezeket így szépen elmondom majd, vajon nem lesz-e valaki, kibe fölmerül ez a kérdés, hogy hát tényleg nagyszerű dolog ez, hogy az Úr Józseffel volt, mert az Úr szerette őt, és nagyszerű dolog, hogy nem József érdemelte, hanem az Úr döntött úgy, hogy vele lesz, és nagyszerű dolog az, hogy az Úr ígéreteit mindig betartotta, és hűséges volt hozzá, és mindig vele volt, és nagyszerű dolog, hogy ennek olyan sok gyakorlati haszna volt József életében, de honnan tudjam, hogy az Úr én velem akar-e lenni? Ha mi volt Józseffel, az is egy dolog, de velem akar-e lenni? Hát velünk akar-e lenni, testvérek, az Úr? Azt mondom, hogy erre a válasz igen. Velünk akar lenni, és ezt tudhatjuk, testvérek, nem másból, mint Jézusból. Jézusra nézve. Róla olvashatjuk, belőle olvashatjuk ki. Belőle, akinek az a neve, hogy Immanuel. Ézsaiás mondta, hogy ez lesz a Messiás neve, aztán Máté is ezt mondta, hogy ez a názáreti Jézusnak a neve Immánuel. Mit jelent az? Azt jelenti, velünk az Isten. Isten a láthatatlan, az örök, Jézus Krisztus személyében eljött közénk erre a földre, nem maradt tőlünk messze, eljött ide közénk, és kifejezte azt, hogy velünk akar lenni, emberekkel, bűnösökkel, ellene lázadókkal. Kifejezte azzal is, testvérek, hogy Jézusba fölvette a mi emberi természetünket. Ha valami, testvérek, ez egy érthetetlen csoda. Az Isten, az ő isteni természetére mintegy felölti az emberi természetet. Összekapcsolódik Jézus személyében az Isten az emberrel. Isten, testvérek, ezt a gondolatot nem akarom most folytatni, de egyértelműen kijelentette az Úr Jézusban, hogy velünk akar lenni. Ennek jegyében áll a Golgotai kereszt, ennek jegyében áll az Úr Jézusnak a feltámadása, az ő megdicsőülése. Jézus alakjára gondoljunk, testvérek, és róla olvassuk le, hogy Immánuel, velünk az Isten. És testvérek, igen csodálatos dolog az is, hogy még inkább megérthetjük, hogy az Úr velünk akar lenni, abból, hogy az Úr Jézus maga megszólít minket az igén keresztül, és azt mondja nekünk, hogy velünk akar lenni. Azt mondja nekünk, hogy én szeretlek téged is. Életemet adtam a Golgota keresztjén, érted? Eltávolítottam az útból azt a legnagyobb akadályt, ami ott volt közted és köztem, ami megakadályozta a közösségünket, a bűn, de most már az nincs ott. Én veled akarok lenni. És kérlek, hogy add nekem te is a szívedet, a lelkedet, az életedet. Térj én hozzám, mert megváltottalak téged. Amikor egy ember, testvérek, ezeken elkezd gondolkozni, és elkezdi megérteni, hogy ezt nem más valakiknek, hanem nekem mondja a Krisztus, a megváltó. Velem akar lenni. Akkor elkezd egy kicsit bizseregni az ember lelke, elkezd egy kicsit örvendezni, sőt, egyre inkább elkezd örvendezni. Kezdi felfedezni, hogy ennél nincs nagyobb dolog, mint hogy az én teremtőm, a világ mindenség ura, az én megváltóm szeret engem is, velem közösséget akar. Hát mit mondjak erre? Mondjam neki, hogy nem kell lesz. Menj innen, nem vállallak. Te lehet, hogy én nem vállallak. Mondhatod ezt is, de nem mondd ezt. Hanem határozd el, döntsd el, hogy te is vele akarsz lenni. És mondd el neki imádságban, hogy Uram, ha te velem, akkor én is veled akarok lenni. Tudatosan, értelmesen, hívő módon veled akarok élni. Testvérek, nagyon csodálatos dolog az, hogy az Úr velünk akar lenni. Úgy eszembe jutott egy kis történet a gyerekkoromból, mikor Tápió szelén laktunk, akkor még egész kis kölök voltam, és gyakran kijártunk a focipályára focizni. A helybéli, mi csak így mondtuk, hogy cikusokkal, és remélem, hogy ezért nem fognak följelenteni. Hát a cigusok nagyon jó focisták voltak, és mind akkoriban a brazil csapat volt, akkoriban is a brazil csapat volt a legjobb csapat, és magukat, hát a bőrük színe is feljogosította őket erre, a brazil fiúkról nevezték el, és volt ott Pelé, volt Jairzinho, volt kicsoda. És hát mi a fehér gyerekek, ugye a magyarok, hát versengtünk a kegyeikért. Kivel lesz Pelé? Kivel lesz a Jairzinho? Mert ezekkel a gyerekekkel nagyon jó volt játszani. Szenzációsan tudtak focizni, nagy labda zsonglőrök voltak. Úgyhogy tudtuk, hogyha ott van az a két gyerek, ha ő velünk lesz, akkor mi győztünk. Mindig versengtünk, hogy velünk legyen ez vagy az. Mert ha velünk lesz, győzünk. Akkor nincs veszteség, nincs baj. És így van ez, testvérek, egy kicsit az Úrral is. Csak hát egy más szinten azért. Ha az Úr velünk van, akkor, testvérek, mi nem fogunk veszíteni. Akkor mi a győztesek között vagyunk. Az Úr nem csak a Tápió szelei Pelénél és Jairzinhónál, ez egy igazi Jairzinhónál és Pelénél és Rivelinónál és sokkal nagyobb személyiség. végtelenül hatalmasabb személyiség, és ha ő velünk van, akkor mi is azt fogjuk mondani, hát akkor kicsoda van ellenünk? Ki győzhet le minket? Van valami reménytelen, megoldhatatlan feladat előttünk? A magyar csapat előtt lehet, hogy van, hogyha a brazilokkal játszik. Vagy a magyar jégkorong válogatott, hogyha a kanadaiakkal kezd. Az reménytelen. De ha az Úr velünk, akkor mi legyőzhetetlenek vagyunk, testvérek. Akkor jöhet a sátán, jöhet a kísértés, jöhet én nem tudom, kicsoda, micsoda. Így szólunk, ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk. Föl is van írva a református címerbe, ez az igénk. Ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk. Testvérek, nem győzhetünk az Úr nélkül, de az Úrral együtt, minden nehézségben, minden csatában győztesen fogunk megállni, hogy ez a bizonyos József is így tapasztalta ezt. Testvérem, hogyha megértetted ma, hogy az Úr veled akar lenni, akkor becsüld ezt meg, és mondj neki igent. Válaszd őt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy az igében leleplezed nékünk József életének a titkát, tudnélik azt, hogy te vele voltál, láthatatlanul, de mégis valóságosan. És köszönjük, hogy te voltál az, aki őt olyan emberré tetted, amilyen, és olyan úton vezetted, amilyen útot látunk az igében. Köszönjük te néked azt, hogy tudhatjuk, hogy ő te nálad van, mert nem hagytad előtt soha. És légy áldott azért, Urunk, mert te ugyanígy akarsz velünk is lenni. Ugyanígy akarsz láthatatlanul, de valóságosan a mi utitársunk lenni. Ugyanígy akarsz nem csak itt a földi életben vinni bennünket egyik helyről a másikra, hanem minket is be akarsz vinni a te országodba, hogy örökön örökké velünk legyél, és mi veled lehessünk. Boldog és áldott közösségben. Köszönjük te néked, Urunk, hogy a te drága fiadban kijelentetted, hogy velünk akarsz lenni, és amikor ő megszólít minket itt a földi életünk egy pontján, akkor is megérthetjük, hogy velünk akarsz lenni. Csatlakozni akarsz hozzánk. Úrunk, segíts mindazoknak, akik még nem fogadtak el téged, akik nem mondtak igen neked, hogy megtehessék ezt. Urunk, add, hogy megtérjünk te hozzád, visszatérjünk te hozzád, és ne ellened csatázzunk, ne ellened vívjuk nagy küzdelmünket, hanem föladjuk azt, és odaálljunk melléd, megadva magunkat te neked. Kérünk, hogy végezd el ezt a döntést, Urunk, nem csak bennünk, hanem családtagjainkban, sőt, a mi népünknek sok-sok tagjában. Olyan csodálatos lenne, Urunk, ha vele lehetnél ezzel a néppel is. Akkor nem lenne senki ellenünk. Akkor te vinnél minket, te hordoznál a tenyereden minket. Akkor áldások özöne hullana reánk. Ó, Úrunk, ha lehetséges, a te ellenséges, a te veled szembeni ellenségeskedésből hozd ki a mi népünket. Országhatáron, innen és túl, világszerte, Úrunk. Kérünk téged, add meg ennek a népnek, hogy megtérjen, visszatérjen te hozzád. Hogy ne csak kérje a te áldásodat, hanem veled éljen. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, családjainkat, rád bízhatjuk népünket. Kérünk téged arra, hogy tekints a gyászoló testvérekre, különösképpen azért a családért is kérünk, akiknek a sírja mellett a jövő héten fogunk megállni, hogy áld meg őket a te vigasztalásoddal, szereteteddel. Kérünk téged a betegekért, az otthon szenvedőkért, akik nem tudtak ma eljönni valamilyen oknál fogva, kérünk, légy velük is, és hadd tapasztalják meg a te közelségedet, a te áldásodat. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, és tudhatjuk, hogy a legjobb kezekben van az életünk, a sorsunk, te nálad. Köszönjük, hogy meghallgattál minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezetünknek halottja van, elhunyt dr. Tandori Károly, református atyánk fia 79 éves korában. A temetése jövő héten lesz. Február 16-án, 11 órakor az újszegedi református temetőbe. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott feleségének, gyermekeinek, egész családjának. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn délután nyugdíjas kör lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Kedden újra jön a Bibliaiskola, Márkó testvérünk részvételével. Akik hozzáfogtak, kérem, hogy jöjjenek, vegyünk részt ezen a jó alkalmon, bár most legutóbb nem tudtam itt lenni, de remélem, hogy most is jó volt és építő volt mindazoknak, akik részt vettek ezen az alkalmon. Tehát jöjjenek most is, vegyenek részt a keddi Bibliaiskolában. Hirtelen nem tudom, hogy most hétvégén lesz-e a Bibliaszövetségi Bibliaiskolának a következő fordulója. Igen. Tehát akkor ez a hét a Bibliaiskolák jegyében áll, mert az pedig akkor pénteken délután, vagy szombaton? Segítsetek! Szombat, igen. Tehát szombaton reggeltől van, és vasárnap délután ér véget. Tehát akik az is hozzáfogtak, és oda valami dolgozatot is kell írni, ha nem írták volna még meg, akkor írják meg. Édesapám fog jönni, lehet, hogy jövő vasárnap ő fog közöttünk prédikálni is. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy valaki keres egy asztalt, ha valakinek van egy ilyen elfekvő asztala otthon, egy olyan asztal, ami lehet szabni anyagokat ruhához, ezt szóljon, és elhozzuk, elvisszük gyülekezetünk szabász varrászához, Icuka nénihez. Ha van egy asztalunk, akkor nekem szóljanak a testvérek, és majd érte megyünk, és elszállítjuk a megfelelő helyre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, a záró énekünket énekeljük, a 200. dicséretünket. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Énekeljük el mind a 6 versével, utána pedig a magyar himnuszt, nemzeti imádságunkat énekeljük el.